Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Köszönöm szépen a bizalmat. A bizalmat akkor éreztem, hogy ez mekkora, amikor rájöttem, hogy mire kértek fel engem itt a testvérek. Ugyanis egy ilyen kérdés van előttünk, hogy a másik helvét hitvallásból a sorozatnak megfelelően, a 8. és a 9. rész, hogy a bűneset és a szabad akarat kérdései. Úgy eszembe jut egy angol szerző, aki egy 5 pontos kálvinista lévén egy ilyen kis füzetbe leírta a kálvinizmus 5 pontja címmel, ugye a maga megfogalmazta valóságot, amit szerinte ez jelent. És a bevezetőjére emlékszem, most már ezt a Koinónia kiadta ezt a kis füzetet, a bevezetőjére emlékszem, és valami ilyesmi állt benne, hogy nem volt a teológiai történetben még egy olyan vitatott, sokat mocskolt, szidott dolog, mint maga ugye a kálvinizmus, sokat vitatott dolog, mint maga a kálvinizmus ilyen szempontból. És hát én azt gondolom, hogy a sorban a második a legtöbb vitatott kérdés, ugye ez a szabad akarat kérdése, hogy az embernek üdvösség és egyéb tekintetben van-e, vagy nincsen szabad akarata. Ezért most mondom a testvéreknek, hogy én nem azzal az igénnyel jöttem ide, hogy végső válaszokat adok erre a kérdésre. Azt jöttem elmondani és összefoglalni, amit a KT mond erre nézve, és ezt megpróbáljuk majd értelmezni, hogy hogyan is és mint is áll ez előttünk. Most mindezen bevezető után hadd mondjam el azt is a testvéreknek, hogy ha valaki elolvassa a Heidelbergi KT, pontosabban a Helvét hitvallásnak a vonatkozó fejezeteit, ott látja azt, hogy egy nagyon tömör és több pontban, sokféle pontban gondolatban összefoglalt terület ez. A bűneset és a szabad akarat kérdései. És arra gondoltam, hogy vajon hogy lehetne ezt jól strukturálni, tehát úgy fölépíteni és úgy strukturálni, hogy azok, akik itt vagyunk, el is tudjuk vinni valamiképpen haza mindazt, ami üzenetként elénk áll ma. És azért is olyan lényeges dolog ez, mert ha valaki szem előtt tartja ezeket a pontokat a Helvét hitvallásban, olyan vaskos igazságok vannak benne, hogy mindegyikről lehetne akár egy-egy ilyen előadást tartani. Ezért rendkívül fontos a struktúra kérdése, ezért arra jutottam, hogy a mondandómat a remek puritán teológusnak, Thomas Bostonnak a megállapításához igazítom, amikor a bűneset és a szabad akarat kérdéseit tárgyaljuk. Ez azért nagyon lényeges, mert van neki egy nagyon jó könyve, ez a címe neki, hogy Human Nature in its Fourfold State, vagyis az emberi természet 4 féle állapota, és ebben a vonatkozó című művében elmondja, hogy az emberi természetnek valóban 4 féle állapota van, és itt elmondja azt, hogy más volt az emberi természet a bűneset előtt, ismét más a bűneset után, más az ember megtérése után, és más a megdicsőülése után. És ezzel együtt az ember akarata is egészen más volt a bűneset előtt. Ismét más lett az ember akarata, hogy így mondjam, a bűneset után. Másképp áll az ember akarata a megtérés és újjászületés után, és ismét más a megdicsőülést követően. Mit jelent ez? Innen induljunk tovább. Ugye azt mondja Thomas Boston, és majd fogjuk látni, hogy ez a struktúra hogyan öleli magába mindazt, amit a KT a bűnkérdésről és a szabad akarat kérdéseiről mond. Az első tehát, amit megállapít Thomas Boston az, hogy a bűneset előtt, az ártatlanság korában az ember valóban kész és képes volt arra, hogy ne vétkezzék. Egyformán képes volt arra, hogy a jót akarja és cselekedje, és egyformán volt lehetősége arra is, hogy a rosszat akarja és cselekedje. Tehát tudott választani az ártatlanság korában, ez egy sajátos korszak volt, a Bibliában egyébként ilyen korszakokat látunk, végbe menni, és minden korszaknak megvan a maga jellemzője. Ugyanígy az ártatlanság korának is az egyik jellemzője az, hogy ebben a korban az első emberpárnak valóban szabad akarata volt ebben a tekintetben, ő tudta a jót is választani, és a rosszat is. Tudott dönteni jó és rossz között, és neki valóban ebben az értelemben szabad akarata volt. Szabad volt gondolkodásában, érzületében, és azt is mondhatjuk, hogy szabadon választotta a rosszat. És így a bűneset után egy újabb korszak kezdődött el, egy teljesen másféle jellemzőkkel, az emberre, az ő állapotára, akaratára nézve. Hiszen a bűneset után az ember már nem képes nem vétkezni. Mondja Thomas Boston. Értelme megsötétedett. Azt mondja, hogy a bűneset előtt olyan volt az ember értelme, mint a lámpavilág, ezt a szép kifejezést használja. A bűneset után viszont az ember már értelmében megsötétedett, és az akarata a bűn következtében meggyengült, és szolgai akarat lett. A szabad akaratban, hogy erre még visszatérünk, szolgai akarat lett. Aztán ugye a megtérést követően, miután Isten kegyelméből valaki megtér, és az ember újjá születik a Szentlélek munkája által, onnantól már újra lehetőséget kap arra, hogy tudjon, hogy képes legyen ne vétkezni. Hogy tudjon és képes legyen az Isten szerint való jót akarni és tenni. Itt már Isten benne lakó lelke készé teszi arra, hogy akarja is a jót, és véghez is vigye a jót. És ugye a negyedik helyzet, a negyedik státusz, a stáció pedig ugye a megdicsőülés után, tehát az Isten országában az ember már nem képes vétkezni, hiszen ott már nem lesz jó, nem, pontosabban nem lesz rossz, sem annak semmiféle árnyéka. Tehát ott az embernek már nem lesz lehetősége arra, a megdicsőült embernek már nem lesz lehetősége arra, hogy rosszat tegyen, mondom, mert nem lesz a sötétség, vagy annak bármilyen árnyéka. Ugye látjuk azt, hogy az első állapot tulajdonképpen az a számunkra igazából nem kérdés ma. Látjuk azt is, hogy már nem kérdés. Látjuk, az utolsó az még nem kérdés, hanem ami igazából kérdés a számunkra, az a két középső, tehát a bűneset után az ember akarata, és a megtérés és újjászületés után az ember akarata. És figyeljük meg, hogyha valaki végigolvassa a helvéd hitvallásnak ezt a két vonatkozó fejezetét, a 8-et meg a 9-et, pont ezek a kérdések vannak benne, ezért választottam ezt a struktúrát. Tehát ez a kettő fontos most a számunkra, a bűneset utáni ember és a megtérés újjászületés utáni ember az akarat szempontjából. És erről úgy fogunk most szólni, és úgy próbálok szólni, hogy összefoglalom mindazt, amit bűnről és szabad akaratról a hitvallás ad elénk nagy vonalakba, és némi magyarázatot szeretnénk majd egy kicsit tisztázó magyarázatokat ehhez fűzni. Nos hát, a két középső, amit fogunk tárgyalni, az első ezek közül az ember a bűneset után. Az ember a bűneset után. A KT tehát a 8. fejezetben ezt részletesen tárgyalja, a bűn és a halál kérdését, az ember bukása után. Tehát az ember bukása után. Tegyük fel a kérdést, ugye, mivel hogy a bukást a bűn okozta, tegyük fel a kérdést, hogy mi a bűn? Mi a bűn? És ezt a kérdést most egy sajátos szemszögből, sajátos megvilágításban szeretném megválaszolni. Az első válasz erre a kérdés, hogy a bűn az ember halálának az okozója. A bűn az ember halálának az okozója. Mert Isten az embert örök életre teremtette. Istennek az emberrel kapcsolatos tervében, ha lehet ezt mondani így, hogy az ő szótárában az emberrel kapcsolatosan ez a szó, hogy halál eredetileg nem szerepelt. Nem volt benne. Ugye Isten örök és az ő képmására teremtett ember ugye szintén örök életre lett teremtve. Azonban ebben, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett az embert, benne volt a döntés és a választásnak a lehetősége is. Ugye nézzük, hogy sem angyalok igazából, sem más teremtmények nem dicsekedhetnek ezzel a lehetőséggel, amit Isten csak az embereknek ajánlott fel. Az embernek. Miben nyilvánult meg ez a felajánlás, hogy Isten döntésre és választásra adott lehetőséget az embernek? Tessék, abban a fában ott a kertben. Abban nyilvánult ez meg. És rá vonatkozólag ezt olvassuk ugye az 1 Mózes 2.16 következőkben. Ugye a kert minden fájáról szabadon ehetsz, mondja is az embernek, de a jó és a rossz tudásnak a fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Ugye Thomas Boston említett könyvében írja, hogy az embert Isten a kezdetekben valóban a jóra való szabad akarattal teremtette, és ennek az a bizonyos fa bizonyítéka. Azonban az ember szabad akaratot kapott a rosszra is, és a tiltott fa arra kellett, hogy az embert erre emlékeztesse. Hogy nem csak a jóra kaptál szabad akaratot, ott, abban az érában, hanem a rosszra is. Testvérek, ha valahol nincs döntés, ott nem beszél döntési lehetőség, ott nem beszéltünk szeretetről. Igazából. Azonban a hívő ember tehát, pontosabban az ember akaratot kapott a rosszra is, és a tiltott fában ennek megjelenésében emlékeztette őt erre Isten. Hát persze sokan gondolják azt, és nekem is többen, még nem csak gyerekek, felnőttek is oda vetették, hogy miért kellett oda az a fa. Nem másért, mint az embernek az Isten képér és hasonlatossággal való teremtettségének a bizonyításaképpen kellett oda az a fa. Annak a bizonyítása Isten részéről, hogy ő az embert nem robotnak, nem angyalnak, nem szolgának teremtette, hanem szemefényének. És így, mivel az ember a teremtőtől mindent megkapott ajándékba, az Úr elvárhatta tőle, hogy önként szeresse őt. És figyeljük majd meg, hogy azt az embert, akit újjáteremt az Úr, tőle is azt várja, hogy mindent megkaptál ahhoz, hogy önként szerethess engem. De erről majd később fogunk szólni. Hogy önként engedelmeskedjen az ember Istennek. És tudjuk, hogy az ember ebben elbukott, rosszul döntött, rosszul élt a fölajánlott lehetőséggel, és ennek a következménye az lett, amit erre az esetre nézve Isten megmondott neki, ugye a halál. Ha eszel róla, meg kell halnod, hallottuk az imént. De újra tegyük fel a kérdést, akkor valóban mi a halál? És ennek a kérdésnek a további boncolgatására válaszul a remek brit teológust, apologétát, hitvédőt, John Blanchardot idézem, aki azt mondja, idézem, a halál alapvető értelme nem a befejezés, hanem az elválasztás. A Biblia kétféle halálról beszél, testi és lelki halálról. Az első, azaz a lelki halál, a test elválása, pontosabban ez a testi halál, a test elválása a lélektől. A lelki halál pedig nem más, mint a lélek elválása Istentől. Ez a kulcsa annak, hogy megértsük, mi történt Ádámmal és Évával, a világ első emberpárjával. Tehát újra, a testi halál az a test elválása a lélektől. A lelki halál az a lélek elválása Istentől. És így értjük meg, hogy mi történt az első emberpárral. Mert abban a pillanatban, idézem tovább, ahogy vétkeztek, mi történt? Meghaltak lelkileg. Miért? Mert megszakadt az Istennel való kapcsolatuk. Mi több? A bűnbeesés első pillanatától fogva a testük betegségnek, pusztulásnak, romlásnak, és végül fizikai halálnak lett kitéve. Isten büntetése a bűn miatt így lett teljesen, teljes mértékben teljes, tehát megtörtént a halállal. A lélek elválása Istentől, és ez egy lelki állapot, az Istentől volt távolság, és ennek következtében beindultak azok a romlási folyamatok, aminek a következményeképpen a fizikai halál is megtörténik az ember életében, ugye amikor a test elválik a lélektől. Aztán ugye gondoljuk ezt tovább, hogy a feltámadásban mi történik, az történik, hogy a lélek és a test egyesül, és az egész ember áll Isten elé. Az egész ember áll Isten elé. Na minden esetre Káténk ezt az egészet így summázza, hadd idézzem. a hitvallás, hogy a halálon ezért nem csak a testi halált értjük, amelyet bűneinkért egyszer mindannyiunknak el kell szenvednünk, ugye ez igazából a meghalás testhalála, hanem azokat az örökké tartó büntetéseket is, amelyek bűneinkért és romlottságunkért kiállnak nekünk. Ez a második halál, ugye a kárhozat. Most fel kell tennünk a kérdést, hogy ez hogy vonatkozik ránk 2014-ben. De mi történt a bűneset után? Hadd idézem újra a nagyszerű brit teológust, Blanchardot, aki ezt mondja. Mi történt tehát a bűneset után? Azután, hogy Ádámot megfertőzte a bűn, gyerekeket kezdett nemzeni, ahogy az 1 Mózes 5.3-ban olvassuk, idézem, fiút nemzett magához hasonlót a maga képmására. Tehát a teremtésben azt olvassuk, hogy Isten a maga képmására teremtett embert, a romlás után hogyan folytatódik a szaporulat? Úgyhogy Ádám a maga képmására magához hasonló fiút nemzett. És onnantól fogva Ádám romlott természete, mint a méreg, amely megfertőzi a patak forrását, úgy árad át minden nemzedékre. Testvérek, ezért kellett, hogy Jézusnak a fogantatása az a Szentlélektől legyen. Miért? Azért, mert ezzel ez a fajta halál nem áradták bele, ami Ádám óta minden nemzedékbe, lelki gének szempontjából átárad, és megfertőz. Értjük ezt? A mi nemzedékünk is, és minden nemzedék, minden generáció, akik itt képviseltetik magukat, idősebbek, fiatalok, egyaránt bűnnel, lelki halállal fertőzött nemzedék vagyunk. Így születtünk. Ádám első gyermekei erre a pályára születtek, és azóta minden nemzedék, minden gyermeke erre a pályára születik. Elhívtak bennünket a legszentebb, elcsaltak bennünket a legszentebb akolból, és onnantól kezdve minden, bocsánat a szóért, fialás egy idegen akolba történik. Minden nemzedék fertőzve van ezzel. És ezt nevezzük áteredő, vagy más néven eredendő bűnnek. Mit mond erről a KT? Ezt mondja a hitvallás. Elismerjük tehát, hogy minden emberben van eredendő bűn, pont ezért, amit itt Blanchard is feszeget, és elismerjük, hogy minden más bűn, amely ebből származik, bűnnek mondatik. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, testvérek, hogy kétféle, meg kell különböztetünk nagyon határozottan a Bibliában a bűnt és a bűnöket. Mi a bűn? A bűn a lélek távolsága Istentől. A bűn az ember távolsága Istentől. Ez egy lelki állapot, tehát amiben mindannyian beleszületünk. És ennek a következményei a cselekedeti bűnök. És itt van ugye szerepe például a morálnak az erkölcsön. Miért? Mert például van, aki genetikusan olyan hajlammal jön, és olyan hajlammal születik, hogy például kevésbé vehemens, kevésbé, hogy mondják ezt, aki szeret ütközni, konfrontálódó ember, visszahúzódó, szelidebb, tudom én, olyan neveltetést kapott, hogy őt szorosan fogták, olyan családban nőtt fel, esetleg még az iskolázottsága is, ugye, mit tudom én, Pannonhalmán a szerzetesek keze alatt nőtt fel, vagy éppen a valamelyik refibe, ugye, Móricz Zsigmond korában. Tehát sok minden befolyásolja azt, hogy az erkölcsi bűnök kinél hogy jelentkeznek. De nem emiatt fog bennünket Isten igazából ítélet alá vonni, hanem mi miatt? Ennek az eredője, az oka miatt, hogy távol vagyunk tőle. Ezek már csak következmények, de fontos dolgok. Azért is nagyon lényeges ezt így nagyon komolyan látni ezt a kettőt, mert tessék, az évszázadok során a teológia történetet, hogyha valaki ismeri, az látja, hogy óriási vitákat kavart ez. Ugye már Ágoston korától jönnek a viták, ugye Ágostonnak, a Szent Ágostonnak ugye a teológiai vita partnere, hogy így mondjam, Pelágius volt, az 5. századi tanító, ugye aki tagadta az embernek az eredendő bűnösségét. És azt mondta, hogy az embernek a bűneset után a kísértések kapcsán felelőssége van, hogy hogy dönt. De hát hogy döntene, hogyha szolgasság alá van vetve az akarata, ugye az üdvösség tekintetében. És aztán végig vonul ez a bibliai igazság és ez a vita a kereszténység történetén, és hadd idézzek most kortárs felekezet egyik fő ideológusától, Őket is sokszor látni televízióban, nem a vasárnap vidám vasárnapra gondolok, hanem más fórumokra gondolok, de sokszor látni őket, és komolyan mondom, hogy ez a 20. század, 21. század is ott van. Ott van előttünk, hogy az eredendő bűnnek a kérdését és tanítását sokan megvétózzák, megkérdőjelezik. Hadd idézzek egyet, nem akarok ebbe belemenni, csak azért érzékeljék a testvérek, hogy azért itt komoly vita van még mindig. Azt mondja, Valkó Zsuzsáról van egyébként szó, a Bibliától, illetve Isten igazságosságától, figyeljük meg, teljességgel idegen az a valójában antropomorf, emberi, jogi logikájú elképzelés, miszerint az ősatya bűnadósága közvetlenül a kárhozat velejáró ítéletével együtt átöröklődik az utódokra. Tehát ő ezt igazságtalannak tartja. És azt mondja, hogy Istennél csak a személyes felelősség létezik. Mondom, ez az 5. századi pelágianizmus késői képviselete, amely tagadja az ember eredendő romlottságát. Erre azonban mondom, most részletesen nem térhetünk ki, bár a KT ennél a résznél a szekták és a szektás gondolatok között említi Pelágiuszt és a pelágiánusokat. És érdekes, hogy a korai egyház erre már annó az első évszázadokban egyszer nemet mondott. Bibliai alapokon nemet mondott, mégis újra és újra feljön ez a kérdés, mégis újra és újra az eredendő bűn kérdése és az ember szabad akaratának a kérdése az fennforog. Még most is itt van tehát előttünk. És jelzem azt is a testvéreknek, hogy nem csupán testvérfelekezettek, hanem az evangéliumi hívőköröknek, az evangélikál keresztény köröknek is kérdése ez. Az immáron Pelágiuszra épülő humanista, és amit hadd tegyek hozzá, a francia típusú liberalizmus megfelelő eszmével fertőzött ügytan. Jelen van. Nekem voltak nagy vitáim, saját ifimből való testvérekkel erről. Bizony. Hát ebben nem bonyolódnék bele. Összefoglásként ennél a résznél hadd mondjam el tehát, hogy ugye itt arról próbáltunk némi összefoglalással élni, hogy hogyan is néz ki az ember a bűneset után. Az ember a bűneset után. Ugye első szüleink vétke folytán a bűnesetet követően az embert a bűn olyannyira megfertőzte, hogy természete, elméje és akarat is olyannyira megromlott, hogy immáron nem képes, itt hadd hangsúlyozom, az üdvösségre nézve. Az üdvösségre nézve, ez rendkívül fontos. Az Isten szerint való jót akarni is. És a bűn következménye ezzel együtt a halál lett. A lelki értelemben a kározat halála, a fizikai értelemben pedig a meghalás, a test halála. És itt a kérdés az, hogy ebből az állapotból, tehát a bűneset utáni ember számára, ebből a felállásból van-e immár lehetőség, hogy kiemelkedjék? Van-e lehetőség arra, hogy máshogy legyen ez a dolog? És itt térnénk rá a következő gondolatunkra, hogy az ember a megtérés után. Az ember a megtérés után. Hiszen itt kell áttérnünk a Thomas Boston által a harmadik állapotnak nevezett helyzetre, ugye, amikor is a megtérést követően az ember már lehetőséget kap arra, hogy akarja és cselekedje is az Isten szerint való jót. Nos, utaljunk vissza az előzőekre. Milyenné is vált tehát az ember a bűneset után? A hitvallás ezt mondja erről a 9. fejezet elején, ahol elkezdi a szabad akarat kérdését magyarázni. Ezt idézem. Bár az ember nem veszítette el az értelmét, és nem szűnt meg az akarata, sem éppen kődarabbá vagy fatuskóvá nem változott, ám de azok a tehetségek úgy megváltoztak és elerőtlenedtek az emberben, hogy többé nem képesek arra, amire képesek voltak a bűneset előtt. Az értelem ugyanis elhomályosult, az akarat pedig szabad akaratból szolgai akarat lett. Mert a bűnnek szolgál, és nem akaratlanul, hanem akarva, mondja a hitvallás. Tehát ez itt a legfontosabb mondat ebből, hogy az ember akarata a bűneset következtében szabad akaratból szolgai akarat lett. Ahhoz, hogy a továbbiakat jól értsük, azért azt szükséges meghatároznunk, hogy mit is értsünk emberi akaraton. Mi az emberi akarat? Ugye a bibliai embertan az akaratot az ember lelki világának a részei, működési területei közé sorolja, az akarat az értelemmel és az érzelemmel együtt, ez a három. Az akarat az ember személyiségének azonban nem önálló eleme. Tehát akaratomon kívül csinálok valamit. Ez olyan furcsa dolog. Tehát nem önálló eleme, hanem akkor mi is az akarat? Az akarat a személyiségünknek, az egyéniségünknek, az entitásunknak a legfontosabb képessége, a lélek ereje arra nézve, hogy az ember kitűzze a célt, és döntést hozzon a cél elérését illető eszközök tekintetében. Isten az embert akarattal teremtette, és amikor döntést hozunk, az értelem megfontolása vezeti az ember lelkét. Figyeljük meg, a KT ezt mondja, a hitvallás ezt mondja, az értelem a vezér. Az értelem megfontolása vezeti az embert a döntései meghozatalában, és ehhez járul még ugye az érzelem is. Tehát így a legfontosabb dolog, hogy az akarat vezénylő tényezője az értelem. Az értelem. Miért olyan lényeges ez? Majd meglátjuk. Minden esetre a bűneset előtt az ember akaratáról Thomas Boston azt mondja, hogy a bűnesetben, és ezért olyan lényeges ez, hogy a bűnesetben mi az, ami megsötétedett? Az ember értelme. Az ember értelme. Ezt olvassuk a Kolossi 2.13-ban, hogy olyannyira megsötétedett, hogy halottak lettünk a mi bűneinkben. A római levél elején írja itt Pál apostol, a római levél első részében, hogy hiába valóságra jutott a gondolkodásukban, és értetlen szívük megsötétedett. Tehát, hogy az ember értelme igazából megsötétedett. Ez arra utal, hogy halottak voltunk a vétkeinkben, hogy az ember bár nem testileg, de lelkileg halotta maga régi természete szerint. És olyan eleven képet használ itt az ember lelki állapotának leírására Pál a Kolossi 2.13-ban, hogy halottak vagytok vétkeitekben, halottak voltatok. Ez olyan eleven kép, aminél nem szükségesebb, érthetőbb megjelenítés. Az ember halott. És ezt nézzük meg, hogy hogyan is értsük ezt. Itt van az ember, hogy elmének a megsötétedés, ez nem más jelenti, mint az, hogy el lett takarva előle mindaz, ami Isten. Nem, mert nem képes eljutni Istenig. Nem képes felfogni, nem képes átlépni ezen. És hát testvérek, ezért volt szükség, a konfirmandusainknak tanítjuk, általános kijelentésre. Hogy Isten a természet, a történelem és a lelkiismeret útján elkezdjen beszélni az értelmében megsötétedett ember számára. De mivel hogy a bűn miatt ezt az ember nem képes megérteni, mert megsötétedett az értelme, ezért volt szükség a különös kijelentésre, ami ugye irodalmi formában, a Biblia testet öltött alakban pedig Jézus Krisztus. Azért volt szükség ilyen egyértelmű kijelentésre, mert annyira megsötétedett az ember elmé, hogy egyébként nem tud se jósággal, se teljesítménnyel, se vallásossággal, se semmivel áttörni ezen, hanem az Úrnak kellett eljönni és megmutatnia magát, hiszen az ember halott a maga vétkeiben. Ez nagyon fontos. Nézzük meg, a halottat életre kell kelteni. És ugyancsak Pál mondja az Efézus 2-ben, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. Tehát testvérek, lássuk ezt logikusan ahhoz, hogy megértsük, hogy itt igazából miről van szó. Az én argumentumomnak abszolút az alapja ez a gondolat, hogy az ember a maga bűneiben halott, az értelme megsötétedett. Logikusan, ha valaki lelki értelemben a halál állapotában van, így az értelme is, amely tehát az akarat vezére megsötétedett, akkor kérdezem a testvéreket, hogy miképpen akarhatná az ember? Miképpen akarhatná az ember az Isten szerint való jót? Miképpen lenne szabad erre, hogyha egyszerűen halotta maga vétkeiben? Ha ez a fajta lelki romlás az ő teljes életét, az ő teljes entitását, az akaratát, az érzelmi világát, az értelmi világát érintette, Most hogy mondhatjuk azt, hogyha az értelmeit, meg az érzelmét, érzelmi világát érintette, az akarati világát, nem? Hát hogy ne érintette volna? Az ember halotta maga vétkeiben. Ha a lelki halál az egész emberre, az érzelmi és értelmi világára is kiterjedt, akkor mi módon hagyta volna ez az egész folyamat érintetlen az akaratát, hogy a szabad legyen egyszer csak önálló életre kelni, és azt mondani, hogy én már pedig most megtérek. Ez lehetséges? Csak a Biblia logikájával gondolkodjunk ezen. Így aztán miképp kívánhatná, hogyha ez igaz, már pedig így van, hogy az embernek a lelki halál, az Istentől való távolságból fakadó lelki halál, az értelmi, az érzelmi és az akarati világát is teljesen megfertőzte, innentől kezdve miképpen kívánhatná és áhíthatná saját önnön magától az Isten közelségét, a megtérést és az újjászületést, miképpen óhajthatná és kívánhatná? Nem kívánhatja. Mit tehet akkor az ember, mit tehet akkor az ember a megsötétedett értelemmel és az ebből fakadó szolgai akarattal? A hitvallásunk így válaszol erre a kérdésre. Ami a rosszat vagy a bűnt illeti, az ember nem az Istentől vagy ördögtől kényszerítve, hanem a maga jó szántából teszi a rosszat, és ennyiben teljesen szabad akaratú. Tehát a rosszra van nekünk szabad akaratunk, az Isten szerint való jóra, ebből az igei többből fakadó logika szerint nincs lehetőségünk erre. Nos, valamit azért tisztáznunk kell, testvérek, mielőtt tovább lépünk, amire a hitvallás is utal, és ki kell nekünk is törni. És ez a valami, amire ki kell térnünk, ezt így nevezi a helvét hitvallás, hogy evilági tudás. Mi ez az evilági tudás? Az evilági tudás az azt, testvérek, hogy a bűn által megromlott értelmi és akaratú ember bár az üdvösségre és az Isten szerint való jókra nézve képtelen arra, hogy ezeket akár csak akarja is, de azért ez nem jelenti azt, hogy a földi élet dolgaiban ne lenne lehetősége az embernek dönteni. Hiszen ez a fajta kapacitása, hogy a földi dolgaira nézve, a testi életéhez kapcsolódó dolgaira nézve, ennek mindenféle érzelmi, mentális és egyéb gyakorlati tekintetében döntéseket hozzon. Megveszem ezt a nyakkendőt, vagy nem veszem? Ez egy döntés. Ajánlom a testvéreknek Alexander Pinknek a könyvét, Isten szuverenitása. Abban van egy rendkívül érdekes fejezet az ember akaratáról. A Presbyterium is kiadó adta ki ezt a könyvet, és ágban magyarul is. És ott leír, hogy mennyire befolyásolt ez az akarat. Tehát, hogy mennyire nem szabad semmiképpen sem, még emberi síkon sem. Tehát ezerféle, hogy így mondjam, ezerféle hatás éri az embert, és befolyásolja, hogy ő hogyan dönt, és mit hoz meg, és mit fog majd akarni ilyen tekintetben. Még ezeket a földi dolgokat is. Így, tehát. Minden esetre van lehetőségünk itt a földi döntések meghozatalában, és hát az egy nagyon nehéz dolog, hogyha valaki e tekintetben akarat gyenge, hogyha családi életét, munkáját, napi dolgait tekintve nehezen hoz meg döntéseket, mert az akarat az kívánatos is, hogy legyen, hiszen ezzel teremtette Isten az embert, de az üdvösségre és az Isten szerint való jó a megtérés és újjászületés és a hitben járás tekintetében az ember akarata szolgai akarattá lett, mert eltávolodott Istentől. Értsük ezt? Tehát a mindennapi életünk kapcsán megvan a döntésünk igazából erre, és erre is azt mondja a KT, erre is azt mondja a hitvallás, hogy még ez is Isten kegyelme, hogy ezek megmaradtak nekünk. Mert hát nem veszítettük el, és ezt hadd idézzem újra, az ember nem veszítette el az értelmét, nem szűnt meg az akarata, sem éppen kődarabbá vagy fatuskóvá nem változott, de hát azok a tehetségek úgy megváltoztak és elerőtlenedtek az emberbe, hogy többé nem képes arra, amire képes volt a bűneset előtt. Tehát ha akarja az ember, elmegy valahová, ha nem akarja, nem megy el, ha akarja, vásárol, amire tehetsége van, de ha úgy dönt, akkor nem vásárol. Mindezekre a földi dolgokra nézve van szabad akaratunk. Mire nincsen? Újra mondom. A posztlapszum a bűneset után élő embernek nincsen az üdvösségre nézve, az Isten országára nézve döntési szabadsága. Csak felelőssége van. Csak felelőssége van. Mi az akarat és a felelősség között a különbség? Ez egy rendkívül fontos dolog. Ha ezt megértjük, testvérek, akkor sok mindent át fogunk látni. Az akarat és a felelősség között a következő különbség. Az akarat, hogyha ilyen tekintetben definíciót kívánnék mondani, akkor azt mondhatnám, hogy az akarat az tulajdonképpen nem más, mint a kezdeményezés lépése. Az üdvösségre nézve az akaratot, tehát a kezdeményezés lépését, azt elvesztettük. Az kilépi meg mindig előbb. Isten maga. Mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy mi azért szerethetünk, mert ő előbb szeretett bennünket, az ő kezdeménye. Mi a felelősség? Testvérek, a válaszadás felelőssége Isten kezdeményezésére. Ez megmaradt az embernek. És itt van az a idézőjelben humán faktor, amivel nekünk kell élni. És itt már titkok világát érintünk, ahol egy kicsit levetett saruval kell megállnunk, mert ugye azt látjuk, hogy hogyan is van ez. Hirdetik a gyülekezeteinkben az evangéliumot, 40 éve hallja ugyanaz a szomszéd, pár ott ülnek egyik és másik, és aztán 40 év után az egyik indul, a másik még nem indul. Az egyik örömmel, boldogan készül 93 éves korában arra, hogy majd ő átlépjen az Úrhoz, a másik meg fél és rettek, hogy mi lesz vele, pedig 40 évig ugyanazt az evangéliumot hallotta. Itt van a titkok világa, hogy az egyik, hogyan is van ez, hogy az Isten kezdeményező akaratára az üdvösség tekintetében az egyik felelősen reagál, a másik nem. Itt van a titkok világa. És itt kell levett saruval megállni, és azt mondani, hogy a titkok az Úréi. És azt mondani, hogy eddig mehet el az ember, de ennél felettébb nem kell bölcselkedni. Én úgy látom ezt. No, de testvérek, egy kicsit előre szaladtunk. Hiszen hogyan is van ez, hogy az ember reagál Isten akaratára vele nézve, és ez az akarat, ez nem olyan akarat, hanem az Efézus 1-et, hogyha olvassuk, akkor látjuk, hogy kiválasztott bennünket már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk szeretet által. Hogy döbbenetes távlatok bontakoznak ki az ember előtt, és a folyamat a következő, a János 5.35-ben ezt a hátborzongató igét olvassuk, Jézus ezt mondja, bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az az óra, és az most van, mondja Jézus, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghalották, azok élni fognak. Eszerint a lelki halálban levő ember egyszer csak meghallja a Krisztus hangját, és akik meghallják, azok életre, tehát új életre születnek újjá. Újra mondom, itt a titkok világát járunk, ennél a szón, hogy akik meghallják. Akik meghallják. Új életre születnek újjá. Ez azt jelenti, hogy a lelki halálban levő ember érzékeli az Isten akaratából jövő üdv kezdeményezést. Érzékeli. És aztán érzékeli azt is, hogy Isten egy bizonyos folyamatot az ő lelke igéje által indukál az életében, és ahogy olvassuk, meggyőzi őt. És az ember felelősen engedi az Isten kezdeményezését. Engedi, hogy az Úr benne munkálkodjék, hogy meggyőzze őt, hogy rábizonyítsa a bűneit, hogy megszomorítsa őt ezek felett, és ezek miatt, és elvégzi, hogy az ember megtérésben odaforduljon Istenhez. Hogy kitárja a szívét az Úr előtt, és valljon előtte. És kirakja oda az életét, a múltját, a bűneit, és ahogy olvassuk, megtisztítsa a szíve házát, és az Úr ebben megtisztított házba úgy reagál, hogy beköltözik az ő lelke által, és ott történik meg egy ember megtérése után az ő újjászületése, vagy megtérése kor az ő újjászületése is. Abban a szent pillanatban újjászüli az embert, azaz megújítja, és figyeljük erre, megújítja az értelmét. Tehát a megsötétedett értelmet, az akarat vezérét Isten lelke megújítja az emberben. És ad neki a régi mellé egy új természetet. Azt olvassuk, hogy ennek a folyamatnak a bejárására az Úr teszi képessé a lelki halálból felébresztett embert, hiszen a Filippi 2.13-ban ez áll. Isten az, és figyeljük ezt a döbbenetes logikát, ez a szó szereplő, Isten az, aki ébreszti bennetek. Lelki halál, de egy alvás. Isten az, aki ébreszti bennetek az akarást is, és a cselekvést is az ő tetszésének megfelelően. A lelki halálban levő embert Isten elkezdi ébrezgetni. Felelősségét élezgetni, hogy az Isten kezdeményező akaratára felelősen reagáljon. És munkálja benne az akarást is, meg a cselekvést is az ő tetszésének megfelelően. És a hitvallás ugye ezt mondja, és erre utaljunk vissza, hogy az akarat vezére az értelem. Tehát ha ez már, mint az értelem vak, akkor vak az, és halott az akarat is. És a megtérésben és az újjászületésben mi történik? Azt történik, testvérek, hogy kap az ember megújított értelmet. Világos értelmet, amely immáron jó vezére lehet az akaratnak is. Az akaratnak is. És az ember, a megújított értelmi szívű, újjáteremtett ember képessé válik arra, hogy mind akarja, mind véghez is vigye az Isten szerint való jót. Mind a megtérés kapcsán, tehát hogy engedje és maga is munkálja, azt Isten végigvigye a megtérés és újjászületés folyamatán, majd pedig aztán az engedelmességben és a hitben járásban is később az új természet, az Isten lelke és megújított értelme révén kap lehetőséget arra, hogy ugyanazt akarja, amit Isten akarja. Samuel Rutherford, egy szintén nagyon emblematikus puritán író azt mondja, hogy Isten akaratát az én akaratommal egyezővé tenni, ez az igazi megszentelődés. Tehát amikor én azt akarom, amit Isten akar, ez az igazi megszentelődés, mondja Rutherford. Mindez pedig azért, mert az ember ugye eljuthatott kegyelemből a fiú, Isten fiának a szabadságára, hiszen akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad, mondja János 8.36. Nos hát így kap az újjászületett ember újra szabad akaratot a jóra s annak cselekvésére. Tehát innentől már azzal, hogy új természetet kapott, és azzal, hogy Isten lelke megújította az ő értelmét, kap az ember szabad akaratot a jóra s annak cselekvésére. Ezt írja a hitvallás, hogy az újjászületés alkalmával a Szentlélek az értelmet megvilágosítja, hogy Istennek titkait és akaratát megértse. Magát az akaratot nem csak megváltoztatja a Szentlélek, hanem képességekkel is felruházza a véget, hogy a jót önként akarja és cselekedhesse is. És idézi a Jeremiás 31-33-at, hogy törvényemet az ő belsőjükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, mondja ugye Károly szerint a Szentírás. Ennek ellenére még egy dolog van, amit szeretnék említeni a végére, hogy a bűnnek a bennünk maradt maradványai miatt az ó és az új ember harca folyik bennünk. És itt a külső keletföldi testvérek már tudják azt, hogy nekem van egy nagyon jól bejáratott ábrám ezzel kapcsolatosan, hogy amikor Isten kegyelméből az újjászületés megtörténik az emberben, akkor mi történik? Két kutya van az emberben, a régi természete ez a fekete kutya, ez az óember. És a megtérésben mi történik? A megtérésben az történik, hogy az ember a fekete kutya mellé, nem helyett, mellé. Mert amíg a testben vagyunk, ennek a testnek a romlandóságát hordozzuk, a fekete kutyát, a régi természetünket hordozni kell, de a fekete kutya mellé kapunk egy fehér kutyát is. Ez az új természet. És a megszentelődés útja nem más, mint az, hogy melyik csahol hangosabban. És amelyik az csahol hangosabban, amelyiket az ember eteti, táplálja. Ez az új ember és az új ember harca a hívő emberben. És ezért olykor, ahogy Bullinger írja, idézem, mivel ugyanis a bűn bennünk lakozik, és az újjászülöttekben a test küzd a lélek ellen egész életünk végéig, ennél fogva nem egészen tökéletesen cselekszik az újjászülöttek azt, amit magunkban elhatároztak. Igazolja ezt az apostol is, a Róma 7 és a Galata 5-ben. E szerint az, ami szabad akaratunk, ami a gyenge, ami az ős Ádámból és a velünk született emberi rombottságunkból bennünk, mind végig velünk együtt megmarad. De mivel a testiség erőinek és az óember maradványainak nincs annyi hatása, hogy végképpen kioltsák a lélek működését, ezért a hívőket szabadoknak mondjuk, de ugyan, mondja Bullinger, hogy gyarlóságukat megismerjék, és ne kérkedjenek a szabad akarattal. Ez azt jelenti, testvérek, hogy az én számomra nem az a kérdés, hogy, és itt a titkok világát érintem újra, hogy őt, miért nem, hanem az én számomra ex post facto, a már megtörtént megigazulásból, hitrejutásból kifolyólag, az az én nagy kérdésem, ami itt az áhítatban az első pont volt, hogy hogy kerülök én ide. Hogy engem miért igen. Ez a titkok világa. Hogy engem miért igen. És ez engem arra sarkal, és bennünket kell is, hogy arra sarkaljon, hogy mindenkinek hirdessük az evangéliumot. Mert nem tudjuk azt, hogy kiben, mikor megy végbe ez a folyamat, hogy a választottakból elhívott lesz. És megkapja ezt a kegyelmet, ezt a csodát, ugye a fekete kutya mellé a fehér kutyát. Tehát nem lehet ezzel kérkedni. Egyrészt azért sem, mert ez mind-mind ajándék, másrészt azért sem, mert ez egy óriási harc az emberben, a ló és az új ember harca. Nos, hát összefoglalva, a megtérés után az ember képessé válik arra, hogy a jót akarja. Felelősen. Felelősen akarja a jót. És kap lehetőségét arra is, hogy értse, és tudja azt, hogy mit kell cselekednie. Hogyan? Ezt hadd mondjam el röviden, tessék. Sokan azt mondják, hogy hogy vezet engem az ige. Isten adott nekünk egy áldott, kortalan szempontrendszert. Sok ezer éve már Goethe igazsága szerint azért működik, mert az ember marad, az idő halad. És mi nyugodtan a hívő ember rátámaszkodhat a maga megújított értelmére, mert ezt az áldott szempontrendszert az Úr lelke az ember megújított értelmén átszűrve aktualizálja és teszi koronként és időszakonként élhető valósággal az ember számára. És meg fogja érteni azt, hogy mi az a jó, amit cselekednie kell, és mi az az út, amit neki személyesen, kisebb-nagyobb közösségében, pátriájában is járni kell. Felelősséget és lehetőséget kapunk erre, hogy értsük és cselekedjük, bár tehát minden újjászületett ember érzi és tapasztalja, hogy a bűn, és az óember bennünk levő maradékos jelenléte miatt nagy próbákban járunk, még így is, arra nézve, hogy akarjuk és cselekedjük őt. Hát Pál maga mondta, hogy azt teszem, amit nem akarok, nem azt, amit akarok. Ez a harcnak a nagyságát jellemzi. De így a hívő emberben is tehát olykor megerőtlenedik a szabad akarat, ezért kell minden tekintetben, mindvégig alázatban maradnunk. Tudván azt, amire Pál az 1 Korintus 4.7-ben int, és ezzel bezárom, mit van, amit nem kaptál volna, ha pedig kaptad, akkor mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna. Köszönöm szépen a testvérek figyelmét!